Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ez a heti hetek, a szokásos heti interaktív lapajánlónk. Ugye, ahogy megszokhatták, bemutatjuk a legfrissebb számunkat, ami digitálisan csütörtökönként jelenik meg, és az online előfizetőink számára már a mai napon olvasható. Akik pedig papíron szeretnék olvasni, azok pénteken kapják meg előfizetőink a postaládákba, a többi olvasónk pedig az újságárusoknál péntek reggeltől vásárolhatja meg az újságot. A digitális világ fogságában ez a heti címlapsztorink, és mindjárt rá is térek erre a cikkre, de előtte természetesen foglalkozunk több írásban is Izraellel. Nagyon drámai napokat él át Izrael. Egyszerre van tűzszünet, túszelengedések ilyen napi adagolásban, de tovább folytatódik a terror is. A mai napon Jeruzsálemben lőtt agyon három izraelit, két főből álló Hamas terrorcsoport, tehát egyszerre zajlik a konfliktus Gázában, és a úgymond nyugati parti, vagy cisziordániai területeken is egyáltalán nem jutott ki, több mint 60 nap után Izrael abból a válságból, amely október 7-i terrortámadás következtében érte, és kérdés, sokan teszik fel a kérdést, én is megkérdeztem Or Yisakartól, az izraeli hírszerzés kutatási részlegének a vezetőjétől, hogy hogyan látja Izrael ennek a tragédiának a kimenetelét, és a hírszerzési vezető, akivel beszélgettem, elmondta, hogy teljesen tisztában vannak azzal, hogy Gázával nem ér véget ez a történet. Igyekeznek minél több túszt természetesen élve kihozni Hamasznak a fogságából. Ugye az is kérdés, hogy hányan vannak egyáltalán életben még a fogságban lévő túszok közül, bizonytalannak a 10 hónapos babának is a sorsa, akit a szüleivel együtt, családjával együtt raboltak el. Ő a október 7-i terrortámadásnak a legfiatalabb elraboltja, remélhetően nem a legfiatalabb áldozata. És tehát az interjúban beszélgettünk a kimenetelekről, a folytatásról, és ugye egyértelműen látja Izrael azt, hogy a Hamas a veszélyforrásoknak csak az egyik, ha úgy tetszik, egyébként a legalsó szintjét vagy rétegét jelenti. A Hezbollah, amely az északi határon, Libanon felől fenyegeti Izraelt, és mögötte pedig, a mögötte álló Irán pedig ennél nagyságrendekkel nagyobb veszélyt jelent Izrael számára, és ezekkel a konfliktusokkal, ezekkel a kihívásokkal is a közeljövőben foglalkozni kell. Izrael reméli azt, hogy ebben minél több ország, az Egyesült Államok és európai nemzetek is támogatni fogják, hiszen az a fenyegetés, amit a dzsihadizmus és Iránnak a radikális vallási fanatizmusa jelent, az láthatjuk Európát, európai kereszténységet épp úgy fenyegeti, mint Izraelt, és ezért is megdöbbentő és érthetetlen számomra az, hogy hogyan lehetnek európai keresztények a palesztin terrorizmusnak az oldalán, hogyan állhatnak Izraellel szemben ebben a küzdelemben, hiszen akik Izrael rátámadtak, az európai keresztényeknek is ugyanezt a sorsot szánják, tehát egy vak rövidlátás az, aki akármilyen szempontból, akár zsidógyűlöletből, akár valami fajta erkölcsi relativizmusból a két felet egyformán szeretné kezelni, egyformán akarja kezelni, és emiatt úgy gondolja, hogy Európa, ezen belül Magyarország kimaradhat ebből a válságból. Sajnos ismerjük 1400 év óta az iszlámnak a programját, és a magyar történelemben is megvoltak azok a tragikus évszázadok, amikor ezt közvetlenül megtapasztalhattuk, hogy mi az iszlám világhódító célja, és a uralma alá hajtott területeken mit ilyen sorsot szán nem csak a zsidóknak, hanem a keresztényeknek is. Tehát ezért érdemes mielőbb ebből a megcsaláltatásból fölébredni. Még az izraeli témánál marad a Kulifei Máté kollégám, aki Izraelben is járt, és ott is találkozott a elrabolt magyar származású túszoknak a hozzátartozóival. Ő készített egy exkluzív interjút a Hamas egyik magyar túszának a feleségével. Ez olvasható alapban, egészen drámai, ahogy elírják az október 7-i eseményeket, és azt, ami azután történt. És hogyha tovább lépünk Izraeltől, akkor látjuk, hogy a világ más térségeiben és más kérdésekben is aggasztó tendenciákat lehet fölfedezni. Fejlődésbe folytott szabadság címmel jelent meg a digitális személyazonosításnak a kérdéséről szóló cikkünk. Ugye ezzel kapcsolatban Magyarországon is vannak kormányzati törekvések, ennek a tapasztalatairól, illetve azokról a külföldi tapasztalatokról szól ez a cikk, amely befolyásolhatja a magyarországi helyzet és a magyarországi szabályozást is. Vannak aggasztó pontok, amelyekre ez a cikk, Súrjányi Lehel Zakariásnak a cikke fölhívja a figyelmet. A szuverenitás harc és a tekóriások, ez a következő cikkünknek a címe. A szuverenitás egy nagy kérdés ma, sokan beszélnek róla itt a Hetek stúdióban, és éppen a tegnapi napon zajlott egy vita Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő, hadtörténész és Krekó Péter a Political Capital kutatási igazgatója között, hogy mi Magyarországnak az érdeke, mi Magyarországnak a szerepe abban a világméretű küzdelemben, amely a nemzetállamok kontra globalizmus között zajlik, hogyan lehet az információs szuverenitást megőrizni egy országban, amelynek például a része az is, hogy szabadon lehet véleményt mondani, szabadon lehet beszélni aktuális kérdésekről, akár az Ukrajnában zajló háborúról, akár a közel-keleti háborúról, akár a tech óriásoknak a cenzúrájáról, amellyel kapcsolatban ez a cikk is ismertet érdekes szempontokat. És akkor egy kulturális területre átevezve, az elmúlt hetekben talán legtöbbet emlegetett és legtöbbet idézett, meg megszólaltatott magyarországi személyiség Azaria volt, akinek a jövő nyárra tervezett három egymás utáni Puskás arénabeli koncertje mindenképpen magyar rekordnak számít, egyetlen előadónak sem sikerült jegyeladásokból, legalábbis itt még koncertek előtt vagyunk, tehát nem sikerült egy ilyen teljesítményt elérnie, megtöltenie a Puskás arénát háromszor, és a fiatal 21 éves zenésznek a történetét egy zenésztárs idézi föl és járja körbe a cikkbe. Tibes, vagyis Csaba Tibor keresztény repzenész írt Azariáról, többek között arról, hogy honnan indult a polgári nevén, ugye Baukó Attilának hívják, és honnan vette, a cikkből kiderül, és honnan vette ezt a különös hangzású, és egyébként bibliai kötődésű nevet, milyen üzenetet szeretne közvetíteni ezen a névválasztáson keresztül, erről is szó van a cikkben, valamint arról, hogy milyen útjai, milyen lépcsőfokai voltak a karrierjének, YouTube influencerként indult, így vált ismerté és népszerűvé, és utána lett zenészként is országos, sőt most már nemzetközi hírű, tehát Azariáról szól a cikk. Egyébként ebben a ővele kapcsolatban Tibessel tervezünk itt a Hetek stúdióban egy beszélgetést is, tehát érdemes lesz arra is majd vissza látogatni. Felértékelődtek a családbarát cégek, erről szól Maki Méri Róznak a cikke, és folytatódik Súrjányi Dávidnak a sorozata az antikrisztusi tendenciáknak a nyomon követéséről, amelyek a mai világban zajlanak. Az istentelenség épülő birodalma címmel jelent meg az antikrisztusi trendek, amelyekre figyelnünk kell 2024-ben alcímű sorozatának a második része, mint írja, a 20. század eleje óta tart a nyugati társadalmaknak a szándékos és gyökeres átalakítása, és ennek a folyamatnak az egyre nyíltabban vállalt célja az, hogy Jézus Krisztus kiszorítsák a társadalmakból és az embereknek az elméjéből is. Ez a folyamat bibliai nyelvezettel nem más, mint az antikrisztus világának a kiépítése, ami a következő évben is nagy erővel halad majd előre, írja tehát Súrjányi Dávid a cikkének a bevezetőjében. Ilyen alcímek vannak, hogy kihasználja a politikai instabilitást, óvakodj a fenevad szemétől, növekszik a gyűlölet Izrael és a keresztények ellen, a bűn és az isteni rend elleni lázadás normalizálása. Európa háborúja, Apáti Ildikó készített egy írást a francia és Írországban elkövetett merényletek és azokra adott utcai reakciók kapcsán, mint írja, Európa nem elszigetelt a terrorizmustól, Európa szerte rendszeresek a késeléses támadások, immár évtizedek óta tagadhatatlan ez a multikulturális modellnek a kudarc, amit próbáltak az európai vezető politikusok képviselni és erőltetni, és most úgy látszik, most először úgy látszik, hogy a bennszülött lakosságnál is kezd betelni a pohár, jelentős részben, ez pedig a médiának a felelőssége, látszik ez az írországi utcai zavargásokban is, és látszik például Hollandiában a szavazófülkékben is, ahol egy ilyen hollandiai fülkeforradalmat hajtottak végre azzal, hogy Geert Wilders szabadságpártját választották meg a legtöbben. Ugyan még nem sikerült Wildersnek kormányt alakítania, de mindenképpen zajlanak a koalíciós tárgyalások, hogy az emberek döntése kormányzati politikában is megjelenhessen Hollandiában. És hogyha még tovább lapozunk, akkor alap végén visszatérünk az izraeli témához. A palesztin terrorizmusnak az intézményesüléséről készít egy interjú Morris Hirsch tartalékos alezredessel, aki korábban Judeának és Szamariának a katonai főügyészeként terroristákat juttatott börtönben, most pedig a palesztin hatóság elszámoltathatósága és reformja kezdeményezés vezetőjeként tevékenykedik. Ő beszél arról, hogy milyen megoldási lehetőségek vannak a palesztin társadalommal való együttélésre, van-e ilyen, milyen modell lehet Gázában, milyen modell lehet Cisjordániában. Tehát ezeket az írásokat olvashatják a Hetek most megjelent, csütörtökön már digitálisan is olvasható, pénteken pedig papírformában is elérhető legfrissebb számában. Köszönjük az ezzel kapcsolatos érdeklődésüket, akik előfizetni szeretnének a hetek.hu oldalon, megtalálják előfizetések fül alatt az ezzel kapcsolatos információkat, és akkor van még egy kiadványunk, egy külön kiadványunk, a Képbehozó, amelyre szeretném fölhívni a figyelmüket. Nyugaton a helyzet változó, a nyugati kereszténységet ért kihívásokkal foglalkozik ez a kiadványunk, világhírű megszólalóknak és neves szerzőknek a segítségével. Egy nagyszerű karácsonyi ajándék is a téli olvasmányként adventi időszakban, mindenképpen szívből tudom ajánlani ezt, akár saját maguk számára, akár ajándékként, tehát ez a Képbehozó a Heteknek a külön kiadványa. Elindult a Hetek angol nyelvű csatornája és a Hetek Word, ezen többek között meghallgathatják annak az interjúnak az angol változatát, amelyből olvashatnak egy szerkesztett formában az eheti lapszámba, és Iszakár Orr izraeli hírszerzési elemzőnekvel beszélgettem, aki a Danube alapítványnak, a Danube intézetnek a Közel-Kelet konferenciáján volt itt ezen a héten Budapesten, és tartott előadást, és a Batthyány Lajos alapítványnak a várbeli 60-i Lónyai villában beszélgettünk, tehát ennek az interjúnak az angol nyelvű eredeti formáját elérhetik a Hetek Word csatornán, azok, akik értenek angolul, illetve akik szeretnék, sok ilyen kéréssel is találkoztunk, szeretnék ajánlani angolul, csak angolul értő ismerőseinknek is azokat a szempontokat, amelyeket itt a Heteknél fontosnak tartunk. Egyébként ezen a említett konferencián, a Danube Institute-nak a konferenciáján angol nyelven előadást tartott videóüzenet formájában Robert C. Castell is, ez is hamarosan elérhető lesz itt a Hetek Word csatornán, tehát érdemes föliratkozni, mert akkor az értesítések is megérkeznek az új anyagainkról. Várjuk továbbra is a megtisztelő jelentkezésüket a Hetek Podcast támogatói körébe. Folyamatosan teszünk közzé a támogatói kör tagjai számára szemelvényeket. Legközelebb Henry Kissingernek a ma hajnalban, 100 éves korában elhunyt Henry Kissingernek a Világrend című könyvéből fogunk szemlézni néhány fejezetet, és egyébként Kissingernek az életútját a Hetek jegyzet adásában is ma földolgoztuk, ez is elérhető itt a csatornánkon. Tehát nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy már közel 50 ezeren feliratkoztak a csatornánkra, és akik még esetleg ezt nem tették volna meg, várjuk őket is. Naponta jelentkezünk élőadásokkal, pénteken délután 4 órától Robert C. Castell-el beszélgetünk itt élőben, élő exkluzív Hetek fórum keretében jelentkezik Izraelből, nézőinknek a kérdéseire is válaszol, valamint a legfrissebb hírekről, fejleményekről is kérdezzük majd őt. És ezen kívül hírelemzésekkel, összefoglalókkal, szemlékkel is jelentkezünk a Heteknek a csatornáján. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, találkozzunk legközelebb is, a viszontlátásra.